Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
Félház az arénában, az pontosan 6250 embert jelent. Végig előtte azon gondolkoztunk, hogy hogyan fogjuk magunkat olyan állapotba hozni, hogy jól érezzük magunkat tőle. Ugyanarról van szó itt is, mint amikor nyilvánosan kell beszélni valaki előtt, vagy angolul kell megszólalni, hogy egy olyan eszközzel kellett dolgozzunk, amelynek én legalábbis nem vagyok a mestere. De mégis emberek előtt ki kellett állni, és azok az emberek egyébként meg nem azért vannak ott, hogy azt lássák, hogy én hogyan bubok el. Azok szórakozni jöttek. Igen, introvertáltként működöm extrovertált szerepben. A nyelv az egy eszköze valaminek. Nem kell, hogy ezt az eszközt a végtelenségig hegyezzük és faragjuk ahhoz, hogy az nekünk megfelelő eredményeket tudjon hozni, hogy mi azzal tudjunk bozótot vágni. Az a probléma, hogy a nyelvtanulás alapjaiban nem jó sikerült nála. Mi ott jövünk a képbe, ahol van egy ilyen üvegplafon a B2 szint és a C1 szint között.
Ez a Karrier Navigátor Podcast. A céltudatos karrierépítők műsora. A mikrofonnál Marjai Viktor
és Dr. Pál Szilárd.
Nagy szeretettel köszöntelek a mai Karrier Navigátor podcastbe, és ma ismét egy nagyon-nagyon izgalmas vendéget hívtunk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Gyurád Zoltán, nyelvi szakember, akinek a mottója válj nyelvtudóból magabiztos nyelvhasználóvá. Ez nekem nagyon tetszik. És én azt gondolom, és azért is örülök, hogy Zoltán itt van, mert én azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy igazi példakép lehet, mert én többször is hallgattam a webináriát, és mi dolgoztunk együtt Zolival, és ő volt, akinek elmondták gyerekkorában, hogy te nem fogsz soha tudni megtanulni nyelvet, ehhez képest ma egy tolmácsfordítóként dolgozik, talán múlt héten is egy konferencián volt szinkron tolmács, ami szintén fantasztikus. Ezen kívül Zolinak elmondták szintén gyerekkorában, hogy neked botfüled van, soha nem fogsz tudni zenélni, ehhez képest szintén márciusban egy nagyon nagy nevű zenekarnak volt az előzenekarra óriási helyen lépett föl, talán Zoli majd beavat minket a részletekbe, úgy alakult, és a harmadik, ami nekem szintén nagy kedvencem, én mint introvertált és szintén diszkben kék színű, mint Zoli is kék, hogy a kapcsolatépítés hát nem az erősségünk, és ehhez képest Zoli az ország legnagyobb szakmai közösségi network rendszerében egy elnökként dolgozik, az egyik csoportot vezet és aktívan építi a szakmai közösségét, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk ma tanulni Zolitól, úgyhogy még egyszer Gyurád Zoltán, nyelvi szakember a vendégünk. Zoli, köszönöm, hogy itt vagy. Kihagytam esetleg valamit itt a bemutatóból?
Azon gondolkoztam, Viktor, hogy engem ennyire alaposan még az életben nem mutattak be talán, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a fergeteges bemutatást. Nem hagytál ki semmi fontosat, én azt gondolom. Köszöntök mindenkit én is, és nagyon szépen köszönöm nektek a meghívást a podcastba. Rengeteget hallgatom egyébként a Karrier Navigátort mostanában, ahogy így jövök, megyek az országban. Múlt héten is, amikor mentem arra a konferenciára, ahol valóban tolmácsolni voltam, akkor is ez volt az autóban, hát koncertre menet, amikor a Pap Lászlóba mentünk, akkor nem, akkor éppen a zenésztársakkal másról volt szó. De igazad van ebben egyébként, amit mondtál, és talán akkor kezdem itt, hogy egy picit jobban képbe kerüljek, én is egy picit a hallgatóknak, hogy igen, introvertáltként működöm extrovertált szerepben, és ezt a tolmácstársam állapította meg rólam pont ezen a konferencián, amikor vége lett ugye az első etapnak, ott 300 ember, be vagyunk a kongresszusi központban, lent körasztalos networkingban, ugye mi föntről tolmácsoltuk az eseményt, és ugye lementünk ebédszünetre, és megyek oda az emberekhez, szia, minden rendben, hogy érzed magad, jó a tolmácsolás minősége, ja, mert ti vagytok a tolmács, igen, mi vagyunk a tolmács, egyébként van egy nyelvi szolgáltató cég, és megy a névi egy kártyacsere, beszélgettek emberek, hogy ízlik nekik az étel, mit tudom, mellettem a tolmácstársam meg csendben áll, mint egy introvertált tolmács szokott. Lement az ebédszünet, összegyűjtöttem 15 névjegykártyát, és így nézem, hogy azért Zoli, ez kemény networking skill, amit te így magadra szedtél ebben a szervezetben, de hogy ő látja rajtam, hogy introvertált vagyok, de abszolút jól adom az extrovertáltat az ilyen helyzetben, úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi. Igen.
És akkor a nulladik kérdésnek hadd tegyem fel, hogy figyelj Zoli, mi a titok?
akarat, én azt gondolom, hogy ezt akarni kell tudni. Tehát nekem akkor működtek ezek, amikor voltak céljaim, és tudtam azt, hogy ezekért a célokért mi mindent meg kell tennem, és ehhez bizony meg kell lenni a békát is, ugye itt the frog, meg végig kell menni a kényelmetlen helyzeteken ahhoz, hogy elérje az ember a célját, és ezt tanítom egyébként a programomban is a velem együtt dolgozóknak, hogy ja, egyébként a nyelvtanulás ez egy tök jó, meg szórakoztató dolog, ha meg nem, akkor úgy csináljuk, hogy mégis végig toljuk ezeket a feladatokat.
Egyébként a nyelvnek a tanulása is egy idegen nyelven való megnyilvánulás, pont hogy nem egy introvertált embernek való, ugye elkezdesz tanulni egy idegen nyelvet, és ugye félsz attól, hogy mégis hogy milyen lesz a nyelvtan, milyen lesz a kiejtésed, tehát ez azért nem egyszerű, és ahogy említetted, te introvertált vagy, és akkor mégis nálad ez hogyan indult el? Hogyan léptél erre a nyelvi karrierre, és akkor pláne hogyan lettél nyelv oktató introvertáltként? Mi ennek a sztoria?
Azért nem egyszerű erre válaszolni, mert még ezt nem gondoltam végig sohasem, úgyhogy köszönöm szépen a kérdést, Szilárd. Valahogy mindig vonzottak a nyelvek. Induljunk onnan, hogy 6 éves koromban nagyon sokat lógtam együtt az én nagynénémmel. Őt én nagyon szerettem, ő is nagyon imádott engem. És nagyon gyakran voltunk az apai nagymamánál, ahol ő még akkor lakott, ilyen 20 éves korában, egy ilyen kádárkocka házat képzeljetek el falun. És egyik nap ott voltunk ebben a házban, és félrehívott édesanyám, és mondta, hogy most az fog történni, hogy az én nagynéném, az Edith, el fog utazni, és nem fog visszajönni évekig. Ugyanis közben az történt, hogy ő hozzáment egy Amerikában élő magyarhoz, és elköltöztek az Egyesült Államokba. És én ebből azt értettem meg, hogy én nekem nem lesz nagynéném, akit én imádok most évekig. És akkor ő jött haza 3-4 év múlva, hozott egy rakás kütyümütyű játékot, meg mindent, tehát nagyon menők voltunk utána a suliban, nekünk volt először Walkman, meg villogós lézer pisztoly, meg minden. Viszont ő már akkor angolul ugye tudott egy csomó szót. Nálam ez meg így összekattant a kettő, hogy akkor a nagynéném, akkor ő angolul tud, ha én is tudok majd angolul, akkor biztosan utána jutok, meg oda jutok, ahol ő van, és akkor ez nálam így beakadt. Úgyhogy megtanultam angolul. A gitározás meg tinédzser korban jött, és úgy gondoltam, hogy a gitárosokat majd szeretni fogják a csajok, de hát azt a dobosok mindig elviszik, úgyhogy ez egy vakvágány volt, de ettől függetlenül megmaradt ez a kettő aktivitás, amiről akkor nem mondta senki, hogy ezeket színpadon kell majd végezni, vagy ott is lehet, de annyira meg nem volt tőlem idegen, hogy ott csináljam. Tudod, hogyha szakértő valaki, és a szakterületén tud aktív lenni, akkor az introvertáltságát háttérbe tudja azért szorítani.
Igen, ad egyfajta magabiztosságot.
Na és akkor Zoli, az, hogy te megtanultad az angolt, és jól beszéltél angolul, ezek szerint eljutottál egy olyan szintre, hogy úgy gondoltad, hogy ezt akkor már oktatni is tudod. Vagy ez az oktatás, ugye már az, hogy valaki jól beszél angolul, még nem feltétlen jelenti azt, hogy oktatni is fogja az angolt. Nálad az oktatás az hogyan kapcsolódott össze az idegen nyelvvel?
Hát egészen konkrétan úgy, hogy nem vettek fel máshol, mint a tanárképző főiskolára. Ennek ilyen prózai oka van, tínédzser koromban teljesen meg voltam hűlve, és nem foglalkoztam a tanulással, ez későn jött nálam, ez a, ugye a fiúk későn érők, hát én meg még később, nem nagyon későn kattant be, hogy nekem tanulni kell, fejleszteni kell magam, és kell a lifelong learning, és akkor az volt, hogy akkor hát miből voltak fiam, ötöseid angolból, meg magyarból, akkor te angol-magyar szakos tanárira be tudsz ide iratkozni, mert Szombathelyen volt tanárképző, meg ugye ott laktam Bükön. Úgyhogy ennyi, egyébként egy nagyon érdekes dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe, ugye a nyelv, és ezt sokan elhibázzák egyébként, amikor megfogják a nyelvtanulást, a nyelv az egy eszköze valaminek, és nem kell, hogy ezt az eszközt a végtelenségig hegyezzük és faragjuk ahhoz, hogy az nekünk megfelelő eredményeket tudjon hozni, hogy mi azzal tudjunk bozótot vágni. Az elég bozótvágás például B1 szinten is ahhoz az angol, hogy milliárdos cégnek legyél a tulajdonosa, és üzleteket tudjál kötni a világon mindenhol. Van egy ügyfelem, aki így dolgozik, és őt most B1-ről B2-re elvittük, tök mindegy, igazából úgyis tök jó hatékonyan tudott működni. Nálam viszont volt egy ilyen, hogy én nekem nagyon tetszett az, hogy per se, tehát így magáért a tanulási élményért, meg azért, hogy mestere tudjak lenni ennek a nyelvnek, azért foglalkoztam ezzel a nyelvvel, és ezért tudtam elvinni magas szintre, de magában még ez nem hozott el magas szintet, tehát amikor én diplomáztam tanárként, akkor még csak ilyen B2-C1 volt a nyelvi szintem. Majd utána a tolmácskabin és az ott magasabbra tett léc, amit én meg akartam ugrani a saját döntésemből, vitt el egy magasabb szintre még ebben.
És ha már ez így felmerült, akkor mi szokott lenni a leggyakoribb akadálya a diákjaidnak, amivel ők szembesülnek, amikor mondjuk a üzleti angol kommunikációban szeretnének sikeresebbek lenni? Ugye mondtad, hogy ez egy eszköz, de mi szokott lenni a legnagyobb kihívás, akadály?
Szerintem az, hogy ezt az eszközt a helyén kezeljék. Mert nagyon sokuknál az a probléma, hogy egyrészt félnek, és akkor itt meg kell nézni azt, hogy egészen pontosan mitől félnek, mi annak a félelemnek a gyökere. Egy gyakran előjön az impostor szindróma, és ugye az én ügyfeleim, ezek vállalati vezetők és vállalkozók, ezek mind overachieverek, olyan emberek, akik világéletükben arról szólt mindenük, az iskolától kezdve a karrieren át, hogy ott lenni, tolni, kihozni a maximumot, elérni, csak az ötös a jó, és így tovább, és így tovább, és ezt a nyelvben baromi nehéz megélni, hogy abban meg nem lehet mindig ötös, és nem lehet pikpak eredményeket elérni, meg hogyha hajtunk, akkor se biztos olyan eredményként érünk el, és rossz dologra fókuszálnak, ugyanis az az eszköz, ami a kezükben van, bőven tud nekik hozni olyan eredményeket a karrierben, ami teljesen jó, és nem kell magát a nyelvet, mint eszközt kifaragni, hogy az csillagos ötös legyen.
Akkor te nem is igazán nyelvet tanítasz, hanem mentalitás, mondjuk mindsetet fejlesztesz náluk?
Így van. Pontosan.
Itt is a nyelvben úgy látom, hogy ugyanúgy előjön, ami a feladat és idő gazdálkodásnál a Pareto elv, vagy 80-20%-os arány. Úgy látszik, hogy ez nem csak a közgazdaságtanra, meg sok mindenre igaz, hanem még a nyelvtanulásra is igaz. Ugye 80%-kal tökéletesen el lehet boldogulni, mondjuk itt a Pareto elv kapcsán.
Így van. Én szoktam is mondani, hogy ezt a 80%-ot egy X energia és időbefektetéssel el lehet érni, a maradék 20-at meg még egyszer X, csak az nem biztos, hogy kell.
Igen, és ugye már kicsit Viktor előre szaladt, mert megemlítette az üzleti angolt, de én arra még szerettem volna rákérdezni, hogy az angol nyelven belül, illetve nyelvoktatáson belül miért éppen az üzleti angol nyelvtanításnál kötöttél ki, és miért nem mondjuk egy szép irodalmi, vagy egyéb más angol nyelvterületen, vagy nyelvoktatásba vágtál bele? Honnan jött az üzleti angol?
Ennek elég egyszerű oka van azért, mert én is vállalkozó vagyok. Tehát nekem van egy nyelvi szolgáltató vállalkozásom, egy KFT, ezt 2022-ben jegyeztük be, az előtt egyéni vállalkozóként dolgoztam, és adta magát. Tehát 22-ben, amikor elkezdtem a vállalkozást fejleszteni, nagyon sok olyan dolgokba ástam bele magam, hogy pénzügyek, adminisztráció, marketing, és így tovább csapatot kellett elkezdenem tudni vezetni abban az üzleti networking közösségben, amelyet Viktor is említett az elején. Tehát mind olyan skilleket kezdtem el magamra szedni, amit egy vállalkozó és egy üzletember kell, hogy magára szedjen. Nyilván adja magát, hogy akkor ezzel foglalkozom, ebben vagyok hiteles, és ebben segítek magasabb szintre lépni az ügyfeleimnek.
Milyen tanácsot tudnál annak adni, aki mondjuk pont ebbe a cipőbe van, ugye akkor jól értem, olyanokkal dolgozol, akik már tudnak angolul, de félnek megszólalni, nincs meg az elég nagy önbizalom ahhoz, hogy megszólaljon, hogy szerinted mi lehet a nulladik lépés, mi lehet a kezdőlökés, hogy el tudjanak indulni ebben a fejlődésben, ezen az úton?
Hát ennek több összetevője van. Kérdés az, hogy hol tartanak és hol van éppen az elakadásuk. Mondjuk lehet abban elakadás, és nagyon sokaknak elakadás, hogy meg kell szólalni, tehát valamilyen szinten már tud angolul. Meg kell szólalni angolul, akkor viszont folyamatosan jönnek be a szavak magyarul az ő fejébe, és ezért nehezen tudja kifejezni magát, ez ugye elkezd egy lefelé menő spirált kialakítani, tehát egyre idegesebb, akkor még kevésbé jut eszébe minden gondolat, és így tovább, és csak ott áll a megbeszélésen, és izzad a tenyere, és azt se tudja, mit csináljon magával, vagy ül a meetingen a Zoom előtt, és nem mer bekapcsolni a mikrofon, pedig nagyon jó gondolatai lennének a témához. A mi programunk ezzel nem sok mindent tud kezdeni, mert nem erre álltunk rá. Ugyanis itt az a probléma, hogy a nyelvtanulás alapjaiban nem jó sikerült nála. Tehát van egy fajta módszer, az idegen nyelv megtanulásánál a magyar nyelv közvetítőként, ha behozzuk, akkor azzal el lehet jutni X szintig. Y-ig már sajnos nem. De vagy inkább fogalmazzak úgy, hogy két X szintig már nem, mert folyamatosan ott lesz a magyar a fejben, és blokkolni fog, és így tovább. És ezért van például az, hogy amikor valaki erről a szintről külföldre megy, és bekerül egy egynyelvi környezetbe, ott kinkeservel egy hónap után elkezd fejlődni. Ugyanis elkezdi automatikusan, meg ösztönösen kiiktatni a magyart, és elkezd olyan nyelvtanulási metódusokat magára venni, amivel ezt ki tudja ütni. Mi ott jövünk a képbe, ahol van egy ilyen üvegplafon a B2 szint és a C1 szint között. Nemrégiben voltam egy konferencián, egy ilyen szakértői konferencián, és ott beszéltek erről olyan srácok, akik nem egy, hanem 8 nyelvet vittek fel C1-re, poliglottok, és mondta, hogy mindegyik nyelvnél, amit tanultam, és eljutottam vele a felsőfokig, jött ez a szint, oké, okay, jó, oké, okay, te problémád nyilván, de az üzenet, amit el lehetett belőle vinni, az az, hogy ott vannak bizonyos dolgok, amiket tenni kell, és erre vagyunk mi ráállva, hogy ebben segítünk az embereknek, hogy ne az a B1, B2 legyen, hanem vigyük följebb, legyen elegánsabb, ahhoz viszont tanulási módszereket kell váltani, gondolkodásmódot kell váltani, és meg kell barátkozni a kényelmetlenségekkel, és ez a kulcsa főleg annak, hogy ott előre tudjunk lépni.
Tehát akkor mondjuk az egynyelvű gondolkodásba segít, hogy mondjuk felirat nélkül csak angolul nézni filmeket, hallgatni podcastokat, olvasni cikkeket fordítás nélkül, vagy csak akkor egynyelvi fordításra, tehát hogy nem visszahozni a magyarra, hanem csak angol-angolban gondolkodni.
Pontosan, pontosan. Definíciók, körülírások, szavaknak az ellentéte, szinonímái, mondatokba foglalása, ezek mind-mind szépen tudnak működni. Én azt gondolom, hogy a megszerzett inputokat feldolgozzuk célnyelven, és ezekből outputot generálunk, majd erre kapunk visszajelzést szakértőtől, hogy az rendben van-e, meg jól csináljuk.
De hogy lesz ebből output? Mert ugye ez ugye csak, hogy hogyan gyűjtöd az infót, na de attól még megszólalni nem megünk. És ugye ez a probléma.
Így van, ehhez alakítottuk ki ezt a Masterclass programot, amelyben van egy ilyen szép space, egy biztonságos terep, ahol bátran lehet egymás előtt gyakorolni, senki sem néz le senkit, nagyon elfogadó a közösség, a párunkkal is tudunk beszélgetni, és ami még nagyon komfortzónán kívül, de nagyon jó eredményeket hoz, hogy bizony hangfelvételeket is lehet készíteni magunkról, amelyekre adnak visszajelzést a kollégák.
És mi a tapasztalatod, most kicsit a diszk felé is elkanyarodjak, bár Miktor elől nem szedném el a kérdéseit, de ugye nyilván valamennyire miután ismered vagy ismeritek a hallgatóitokat, illetve az ügyfeleiteket, különböző diszk stílussal rendelkeznek. Van-e abban különbség, hogy például egy piros-sárga sokkal könnyebben fogja venni az akadályokat, mint egy zöld-kék, illetve hogyha ez így van, és gyanítom, hogy a zöld-kék az, aki kicsit nehezebben veszi az akadályokat, akkor neki milyen trükköket, tippeket lehet mondani, hogy hogyan tudja elérni azt a fajta szintet, amit egy piros-sárga sokkal könnyebben ér el?
Általában nálunk piros-sárga nem gyakran jelentkezik a programba, mert ő úgy van vele, hogy
ő tökéletes.
Ő már tudja.
Úgy is tudja, így van.
Tehát nekem még nem mondják meg.
Igen, ő neki nem okoz problémát, az ami problémát okoz egy kék-zöldnek, és általában kék-zöldek vannak nálunk. Vagy piros-zöld, piros-kék, tehát valahol ott van ez a hideg színek, nem a meleg színek a dominánsak a programban résztvevőknél. A trükkök, legtöbbször egyébként a pozitív visszacsatolás szokott működni, tehát amikor ő ugye nem hiszi, tehát egyszerűen legtöbbször az a probléma, hogy az embereknek nincsen eszköz a kezükben, hogy objektívan meg tudják ítélni azt, hogy ők hol tartanak, és hogy milyen hibákat vétenek, és mit csinálnak jól, mi az, ami fejlesztendő náluk. Ők általában azt érzik egy meetingen, amikor beszélnek angolul, hogy úristen, ez milyen rossz volt. Meg ugye erre kondicionálja őket az oktatási rendszer, amiből jönnek, hogy egy vonallal, kettővel vagy hárommal van aláhúzva a hiba. Viszonylag ritkán megjegyzik azt is, hogy itt ez jó volt. Mi meg abból indulunk ki, hogy mi volt az, ami nagyon jó, és a legfontosabb fejlesztendő pontokat nézzük meg, és akkor arra építünk neki cselekvési tervet. Ezeket emeljük ki. Tehát pozitív visszacsatolás, ez nagyon sokat segít. Az elfogadó közösség az nagyon sokat segít, ha van benne egy kis sárga az emberünkben, de általában szokott lenni, és a számára a személyre szabott megfelelő gyakorlatok kijelölése.
Amúgy ebben, hogy elkezdjen valaki gyakorolni, és mondjuk kapjon visszajelzést, ebben mondjuk az AI, és akár mondjuk a ChatGPT nem tud lenni egy hasznos segítség, hogy legalább elinduljon, és mondjuk mitől retteg legjobban egy zöld-kék, tehát pont akikkel te is dolgozol, hogy pont a visszajelzéstől, oké, hogy safe space, de akkor is az első visszajelzés az a rettegés foka, de mondjuk az, hogy a robot visszaszól, az talán kevésbé félelmetes, mint hogy egy húsvér ember mondja azt, hogy figyelj, srác, ez gyenge.
Nyilván én sosem mondok olyat.
Ez gyenge,
de
egyébként... De ettől félünk, igen, hogy valaki ezt mondja.
Abszolút értem a kérdést, Viktor. Ugye nem véletlenül raktam össze az akadémia.üzletiangolbeszéd.hu-n egyébként egy ilyen használd a ChatGPT-t fapados angoltanárként, vagy valami ilyesmi című modult, mert a ChatGPT erre tökéletes. Ő egy nyelvi modell, arra van kitalálva, hogy ezt jól tudja csinálni. Viszont a ChatGPT-t, hogyha nem promptolod jól, olyan durvá szétszedi azt, amit te beinputolsz neki, hogy szana szétcincálja nyelvi, szókhasználatbeli szempontból minden egyes hibát ki fog szűrni, és postán, ezért jobb, hogyha emberrel dolgozol.
Tehát ha rosszul kérdezed, akkor pont az ellenkező.
Akkor szétaláz. Szétaláz, akkor így van. Így van. Volt az is ilyen egyébként egy ügyfelemmel szegény. Aztán utána megtanítottuk neki, hogy ezt is hogyan használja meg, hogy inkább először hozzánk forduljon, és tőlünk kérdezzem.
Még kérdezhetek egy gyorsat? Itt eszembe jutott valami a ChatGPT kapcsán, hogy ugye te, mint nyelvtanár, ezek szerint akkor képbe vagy a ChatGPT-vel olyan szinten, hogy szoktál vele beszélgetni. Angolul, gondolom, nem csak magyarul. És hogyha például én valamit ilyen angol szöveget én megfogalmazok magamnak, de szeretnék egy nyelvi lektort, akkor a Grammarly-n kívül, most lehet, hogy ezt kisípoljuk, mert nem akarunk reklámozni, hogy nyilván a Grammarly az az alkalmazás, amit leginkább erre a célra használnak, de a ChatGPT az felérhet egy Grammarly-vel, tehát ugye az egy 3,5-es ingyen használható ChatGPT tud-e Grammarly-szerű nyelvi lektorként funkcionálni, szerinted?
Nem nincs összehasonlítási alapom. Amit én szoktam használni, az a DeepL, most nem DeepL tudom, hogy ezt lehet-e majd mondani, vagy nem, tehát nem a fordító, a DeepL-nek van egy Write nevű beta tesztelésben futó Grammarly-szerű felhasználási módja, amely pont arra hivatott, hogy adott szövegeket adott stílusban tudjon neked átfogalmazni. Bezutcán állítani neked, hogy correct only, meg hogy milyen stílust akarsz tőle, academic, mit tudom, business, akármint meg be lehet neki állítani, és akkor ő arra ad alternatívákat. És hogyha a GPT nem ad alternatívákat, neki adsz egy szöveget, adsz egy promptot, és arra ad neked egy, vagy kettő, vagy három verziót, amennyit kérsz tőle.
De amit ad, az angolság szempontjából az tökéletes, ugye?
Az
nincs benne.
Az abszolút. Hát az parád és angol, igen. De jó kell promptolni ott is, de nagyon jó angolja van neki, igen.
Ha már a diszkit felmerült, hogy ebben esetleg van valami tanácsod, ötleted a különböző stílusúaknak, hogy hogyan álljanak neki ezt a angolul megszólalástól való félelem leküzdésében? Azon kívül persze, hogy kezdjenek veletek beszélgetni erről.
Hát valami ilyesmit egyszer összeraktunk egy videóanyagot, Viktor, ha minden igaz, volt egy interjú sorozat korábban erre vonatkozóan, de talán ott nem is a megszólalástól való félelem leküzdése.
Ja, ott ugye a tanulási technikákat néztük, hogy hogyan tudnak jól tanulni a saját stílusuk alapján, igen.
Igen, szerintem a kék az mindenképpen nézzen objektív a tükörbe, tehát az nagyon nehéz neki is, de azt gondolom, hogy neki nagyon fontos az, hogy lássa azt, hogy egészen konkrétan honnan indul, milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy ő fejlődni tudjon. Ezt tud neki segíteni, és szerintem az objektivitás, az objektív visszajelzés az nála kimagaslóan fontos, de ez a te szakterületed, én most csak itt betévedtem, berángattál a sűrűbe.
A saját tapasztalatod alapján, igen.
Így van, és a diszkes, hiányos diszkes ismereteim alapján. Én azt gondolom, hogy a zöldnek attól függetlenül, hogy ugye ő a hogyanok embere, igaz, neki azt mindenképpen meg kell, hogy válaszoljuk ezt a kérdést.
Igen, a biztonság, ami fontos neki, igen.
Nála fontos a biztonságos tér, igen. Tehát ez a gyakorló tér, amiről szó volt, hogy ott merhet, és ezt meg kell, hogy tudja, meg kell, hogy tapasztalja és érezze, hogy ott merhet, és hogyha ott merhet, akkor előbb-utóbb tágítja ezt az olyan, mi ezt tágítjuk is neki mindig egy picit jobban, hogy hova is meddig mehet el, és ott még tök jól szokott működni az, hogy van társa. Piros az, önállás, ez nem releváns. Sárga az meg imád benn lenni a csoportban, tehát ő amúgy ott már nagyon szeret lenni, hogyha esetleg stresszes is volt előtte, de akkor ott kapcsolódhat emberekhez, velük együtt tanulhat, előttük prezentálhat, akkor már rendben vagyunk.
Kérdés, hogy fejlődik is. Bár így, hogy beszél, ő fejlődni fog.
Akkor fog fejlődni, igen, a sárgával ugye nehéz, mert a zöldnek meg tudod mondani azt, hogy itt a cselekvési akcióterv, és légy szíves, akkor napi szinten ezt csináld, heti szinten úgy gyakorolja párodra, hogy úgy fogsz visszajelzést ezekre kapni, hogy...
Igen, a sárga ezt nem fogja követni.
Tök jó, mondjuk egy-kettőt megcsinál belőle, aztán akkor úgy...
Ja, amelyik épp tetszik neki.
Így van, és akkor az el van engedve. Tehát vele kicsit többet kell személyesen foglalkozni, igen.
Tehát akkor az üzleti angol csoportodban ezt tudatosan figyelembe veszed, hogy ki milyen diszk stílusú, és ennek megfelelően adod a házi feladatot.
Így van, ezt is figyelembe veszük.
És hogyan derített ki, hogy az ügyfelek milyen diszk stílussal rendelkeznek? Mindenkivel kitöltesz egy disztesztet?
Nem, ezt inkább magamra bízom most ennyi tapasztalat alapján, tehát én vagyok az első, aki beszél az emberrel. Bocsánat, nem, én vagyok a második, ugye van egy kollégám, aki szokott velük beszélgetni, amikor bejönnek a programba és érdeklődnek. Aztán aki konzultációra jön, ott már ugye tudok vele beszélgetni. A tervező workshopon is én vagyok velük, és csak ezután alakítjuk ki az akciótervet, addig azért már másfél-két órát voltam addigra az adott személlyel, és azért elég jól meg tudom azt gondolom ítélni, hogy ki kicsoda.
Ez nagyon szuper egyébként. Én nem tudom, hogy én ismerek-e olyan még egy olyan angol nyelvtanárt, aki ezt figyelembe veszi, ezt egyébként nemhogy neked, de az üzleti angolban, de szerintem majdnem, hogy már középiskolában kellene alkalmazni a diákoknál, hogy ezt így a tanárok figyelembe vegyék, bár ez már lehet, hogy kicsit túl nagy igény részemről 25-30 diákkal szemben, úgyhogy illetve a tanárral szemben, aki 25-30 diákkal foglalkozik, de hát ez lenne az ideális azért szerintem.
Hát erre ott nincs ilyen kapacitás sajnos.
Van esetleg akár név nélkül egy-egy jó sikersztorid arra, hogy akikkel dolgoztál, hogy milyen jelentős előrelépést lehetett elérni, így akár a karrierre kapcsán az üzleti angol magabiztosabb használatával? Tehát miben tud ez nekünk segíteni?
Hát jó sok sikersztorim van, és ezek fönn vannak a weboldalon, az üzletiangolbeszéd.hu-n, és nekem olyan kedves ügyfeleim vannak, hogy néha még videós visszajelzéseket is adnak, és azokat mind meg lehet nézni, és egy-kettőt így gyorsan...
Ja, a kedvenceid, igen, ami így
ragadok, meg ami igen. Tehát például volt egy hölgy, aki nagyon... jó angolja volt, megkapott angolja volt, egy vállalati középvezetőt képzeljétek el, jó angolja volt, megkapott angolja volt, szülés után visszament dolgozni, és egyszerűen ott ült mindig az Zoom meetingek előtt, és úgy érezte, hogy ez így neki nem fog hangot adni magának, mert nem elég, mert mit fognak szólni, meg amúgy is. És addig a pillanatig, amíg nem tört meg nála ez a jég ugye nálunk, addig ez így is volt, tehát elkezdett hangot adni magának, elkezdett csak így finoman bekommentálni a meetingekbe, utána meg már kérdéseket is tett fel, és egyre jobban előtérbe tudott kerülni a szervezeti struktúrán belül, és csodák csodájára, amikor arra került a sor, hogy válasszanak valakit, aki külföldi nyelvterületen fogja képviselni majd a céget adott hónap, adott konferenciáján, akkor őt vették elő, hogy te mostában olyan aktív vagy, mehetsz is Bécsbe.
Szép.
Ja, de volt olyan is, aki álláskereső volt, tehát mondjuk egy felsővezetőt képzelünk el, aki éppen álláskeres, tehát nyilván azt az időszakot tudatosan arra használja ki, hogy adott skilljét, amit mondjuk sokáig halogatott, azt fejlessze, úgy is talál melót, és ez így is lett, egyébként tök jó, bejött a programba, ott is megkapott angol, csak egy szakterületen használta, ugye nálunk meg ez egy kicsit szerteágazóbb a történet, és végigmentünk mindenféle témán, rengeteget beszélt ezekben a témákban, fejlődött a szókincs, a folyékonysága is fejlődött, de ugye lényeg az, hogy megjött az önbizalom. 2 hónap után állásinterjú, meg is kapta a melót, és most vezet valami, itt tudom, mekkora terep helyett van, itt tudom, mekkora nemzetközi cégnél.
Tök jó. Ugye a Zoom már többször felmerült. Van amúgy különbség így a magabiztos angol nyelvhasználatban online meg offline, tehát hogy más problémák vannak? Mondjuk egy Zoom-os meetingeknél, mint amikor élőben kell prezentálni, vagy mondjuk egy konferencián csicsetelni a szünetben angolul.
Hát mindegyik más megközelítést igényel. Igen, ugye a Zoom az kényelmes. Még mindig otthon ülök, egy biztonságos közegben ülök, akár mondjuk az irodámat is tekinthetem annak, ott vagyok az irodámban, az én székemben, tudom, hogy nem fog rám törni senki, viszonylag magasabb fokú a biztonság, és is tudom, hogy mi fog történni, meg le tudom venni a képet, meg nem mindig kell hangot adnom, és így tovább nyilván emberekkel kiállni, prezentálni, az egy másik történet, ez másik fajta megközelítést igényel, arra mindig szokott lenni pár tippem, hogy milyen fajta légzéstechnikákat érdemes alkalmazni, meg most próbáltam ki egy tök jót.
Na, akkor igen, akkor egy tippet árulj el
nek. Hogy, de mondok nektek kettőt is, de lehivatkozom a forrásban, nem szeretek idegen tollakkal lékeskedni, ez David J.P. Phillips-től van ez a tipp, ugyanis most én is a public speaking-emen dolgozom, mert júniusban meghívtak egy konferenciára, a Nemzetközi Language Coaching Association tart egy nagy konferenciát a Budapesten, ráadásul nem is kell utazni hozzá olyan sokat, és oda hívtak meg előadónak, és mint amikor ugye ilyenkor történni szokott, megvan a feladat, megvan az időtáv, akkor most kezdjünk el ezzel nagyon gyorsan foglalkozni, és azonnal public speaking tréningre mentem, meg most nekiálltam, és a saját angolomat egy kicsit fejlesztem, mert amerikai, brit, új-zélandi, mit tudom, milyen közönségem lesz, ráadásul szakmai, úgyhogy azért össze kéne szedni magamat. És ennek kapcsán feliratkoztam egy podcastra, ahol tippeket adnak nyilvános beszédhez, és a David azt mondta, azt kell csinálni, hogy mielőtt ott vagy a prezentáció előtt, nyilván fel lehet készülni, annyi tipp van, mint a csuda, de hogyha már más nem segít, akkor 2 rövid belégzés orjukon, és 1 nagy kilégzés a szádon keresztül, és ezt párszor egymás után, ha megcsinálod, teljesen le fogja vinni a stressz hormon szintedet. Tehát nagyjából így néz ki. És hangot is kell hozzáadni, mert akkor az ad egy akusztikát ugye a testednek. És még egyszer. És így érzem, én komolyan érzem, hogy így kiborsózok tőle, tehát így fiziológiailag beindít egy csomó mindent. Lenyugszad. Oké, ez az egyik, a másik meg az, hogy fogod, kimész mosdóba, és bevizezed a tenyeredet és az arcodat le. Most tudom, csajok mindig mondják, hogy ez nem jó, mert leszed el a sminkemet, vagy oké, ez akkor most csak pasiknak szól, vagy felteszünk utána egy másik sminket. Tehát be kell vizezni az arcunkat, és mosni kell egy picit, mert állítólag ez beindítja olyan folyamatokat, hogy azt triggereli, minthogyha beestünk volna a vízbe. És hogyha beesel a vízbe, a bőrérzékelésed után elindít valami fiziológiai folyamatokat, hogy akkor most akkor nem kapkodunk levegő után, lenyugszik a szervezet, és elkezdesz csillálni konkrétan.
És ezek jó használatok Zoomba is, mert ugye pont addig a kamerát le tudod kapcsolni, amíg megcsinálod ezt, meg a hangot leveszed, amíg ezt megcsinálod ezt a levegő gyakorlatot, ha még nem volt elég, akkor kimész a mosdóba. Ott talán a smink nem is olyan fontos.
Egyébként egy ilyen public speakernél szerintem egy kicsit az a jó, ha kicsit ellentmondásos a helyzet, mert egyszerre vagy nyugodt, és egyszerre tudod magad kicsit felhergelni az előadáshoz.
Így van.
Biztos lehet, hogy hallottátok már a trambulin technikát, amiben ez trambulint kell magatokkal vinni, hogy odaraksz egy, tehát elkezdesz ugrálni. De nem kell egy trambulin, hanem kicsit elkezdesz valamilyen testmozgást végzel. Tehát, hogy megcsináld ezeket a légzés gyakorlatokat, de közvetlen, mielőtt felmennél a színpadra, valamilyen testmozgást végzel annak érdekében, hogy kicsit átmozgasd az izmaidat, és hogy mintha élnél, úgy tartanád. Tehát nem ilyen kis chill előadót látnának, hanem egy energikus bomba lép föl a színpadra, és ezt csak úgy tudod megtenni, hogyha előtte csinálsz valamit. Úgyhogy itt azért elég sok trükk van.
De ha ez tetszik, akkor ezt kössük össze, lekapcsolod a kamerát meg a hangot zoomba, csinálsz egy fekvőtámaszt, utána megcsinálod ezt a légzés technikát, és mehet.
És akkor mehetsz, igen, és akkor egy lendületes
otthon. Egyébként nagyon klassz. Ez annyit még hadd tegyek hozzá, hogy vannak ugye ezek az Amy Cuddy alapján, ezek a power pózok, amikbe bele tudod magad helyezni, és az is ad egyfajta önbizalmat. Ezt a rugózást ezt hallottam, de valóban az, hogy az energia szinted magasabb legyen, mint a közönségé, ez egyrészt zenészként is fontos a színpadon, másrészt előadóként is a színpadon, és ami most nekem rengeteget segített, az, hogy például hogy zenét is tudsz hallgatni, tehát a saját zenédet, ami jó energiákat ad neked. Nekem az a Back in Black az AC/DC-től, én azt szoktam hallgatni, az nagyon stenkes, és nagyon szép, jó hangulatba hoz, nem csak a metil alkohol, ahogy a Hofi mondta, hanem az volt jó, hogy egy mindsetet lehet váltani előtte. És amikor az arénában zenéltünk, akkor még csak félház volt egyébként, 6-kor nyitották a kaput, mi 6:30 voltunk, félház az arénában, az pontosan 6250 embert jelent, ami ennyi ember előtt még az életben nem zenéltem, összesen már igen, de amúgy egyébként nem, és hát nem voltunk teljesen nyugodtak, tehát azért a pózus fenn volt az egekben is, és ez visszaszokott menni egyébként, meg néha föl sem megy már, de ott nem, ott megmaradt végig. Úgyhogy végig előtte azon gondolkoztunk a próbákon is, meg a koncert előtt is, hogy hogyan fogjuk magunkat olyan állapotba hozni, hogy jól érezzük magunkat tőle. Tehát, hogy az legyen bennünk, hogy itt most azért vagyunk, hogy have fun. És ehhez beletettünk mindenféle geget a műsorba, ami minket szórakoztatott, de hát, ha mi szórakozunk, a közönség is szórakozik. A nagy része, 80%-et adott. Ezt most csak azért mondom el, mert ugyanarról van szó itt is, mint amikor nyilvánosan kell beszélni valaki előtt, vagy angolul kell megszólalni valaki előtt, hogy egy olyan eszközzel kellett dolgozzunk, amelynek én legalábbis nem vagyok a mestere. De mégis emberek előtt ki kellett állni, és azok az emberek egyébként meg nem azért vannak ott, hogy azt lássák, hogy hogyan bugok el. Azok szórakozni jöttek. Ugyanúgy, amikor angolul megszólalsz, de azért ülnek ott az emberek, hogy azt nézzék, hogy neked a present perfect continuous-ben most az a have vagy has egyezette az alannyal, nem érdekli őket, ők információt akarnak kapni, szórakozni akarnak, okulni akarnak, tehát ezzel a mentalitással, ha mész, és azt mondod, hogy ezt én hogyan tudom minél szórakoztatóbbra, minél fanabbra megcsinálni, akkor sokkal jobb lesz a teljesítményed, mintha a teljesítményen kattogsz, mert a teljesítménnyel való elvárásaid, azaz izgulással egyenértékű fiziológiai folyamatokat indítanak el, azzal pedig lából lövöd magad. Úgyhogy ezt így tudom tanácsolni saját tapasztalatból mindenkinek.
Akkor a utolsó kérdésünket feltenném a kedvenc kérdésem. Zoli, van esetleg egy olyan kérdés, amit nem tettem föl, pedig mindenképp föl kéne tennem, ami kapcsolódik a beszélgetéshez, vagy mindenképp kéne ma beszélnünk róla?
Jó a kérdés.
Ezért a kedvencem.
Hát a small talkról, hogy nem beszéltünk, ahhoz is hoztam egyébként tippeket.
Na hát akkor ne hagyjuk a tarsolyba, hogyha már hoztad virtuálisan ide.
Gondolhatod, hogy hány oldali jegyzetem van, Viktor, tippelj.
243.
242-nél abba hagytam most egyébként. Úgy gondoltam, hogy sok lesz. Tehát azért a small talk tippeket, azokat nagyon szívesen elmondanám, mert azt gondolom, hogy akik hallgatnak titeket, nekik ez tök fontos lehet.
Igen, ja, a kettő kedvenced mondjuk. Ne az összeset, valami maradja a programra is.
Én szívesen adok sok mindent. Mert ugye az van, hogy ott áll a büfé asztalnál a nemzetközi konferencián, és ott áll mellette a szakmai példaképe, vagy az álom melójának a CEO-ja, vagy mit tudom én, és ott a hang a fejében, hogy szólíts már meg, és ehelyett rámosoljok bárgyúni, szed kettőt a rák salátából. Tehát ugye ez így nem oké.
Ez a jelenet megvan előttem, és nem egyszer volt ilyen, igen. Igen.
Te élted át, vagy pedig láttad?
Nem, én éltem át.
Úgy azt hittem, hogy hallottad, hogy más valaki ezt így csinál.
Ez volt velem is ilyen, hogy akkor meg kell szólítani, de akkor inkább ígyunk egy kávét.
Na, akkor lássuk a tippet, trükköt. Mit lehet tenni?
Én most azt csináltam, hogy valami nagyon kis egyszerű gondolatot mondtam el azzal az étellel kapcsolatban, amit éppen fogyasztott ott az adott illető, hogy hú, az nagyon jó, néz ki az apisztáciás süti. És akkor mondta,
az a rák az romlottnak tűnik.
Vagy valami ilyesmi. És akkor mondta az ember, hogy ez nem csak jól néz ki, hanem finom is, és akkor nézd szerinted, akkor most gyorsan raboljuk le a büfét, és akkor elindult egy beszélgetés ezzel, és onnantól viszont, hogy az ember emlékezzen ránk, kettő dolgot lehet tenni egyébként. Az egyik az, hogy, és az egyik ügyfelemnek a tanulsága, ő azt mondta, hogy small talk az neki mindig nehéz volt. Úgyhogy azt tette, hogy megtanult előre egy ilyen 2-3 kérdést, ami ilyen nagyon hasznos, meg nagyon érdekes, meg amitől úgy ki tud emelkedni, és azokat ő feltette, mert tudta, hogy kettő lehetőség van, vagy nem tesz fel kérdést, vagy neki tesznek fel kérdést, ez az egyik sem kívánatos, vagy ő megy oda és tesz fel kérdést, és akkor ő így kontrollban marad.
És nem neki kell beszélni.
Így van. És ez neki nagyon fontos volt, úgyhogy ő ezt választotta, és mondok pár kérdést nektek, amik ilyen kicsit ilyen szokványos kérdések szokatlanul. Az egyik az, hogy nem azt kérdezem meg tőle, hogy mivel foglalkozik, hanem hogy minek a szakértője. Meg azt is meg lehet tőle kérdezni, ahelyett, hogy mit csinál a szabad idejében, meg lehet kérdezni azt, hogy what makes you happy, hogy mit tesz boldoggá.
Mondjuk ez kicsit direktnek érzem én.
Ez mondjuk nem első, ez ilyen második, harmadiknál ott azért már tud szépen működni. Meg most egy kapcsolatépítő konferencián meg nyilván adja magát a kérdés. Ki az ideális ügyfél? Neked már
is. Nagyon jó. Azt kérdezném meg, ami talán sokaknak megfordul mostanra a fejében, hogy hogyan érhetnek el téged, hogy érdeklődhetnek a programjaid iránt, hogyan találnak meg az emberek.
Kettő dolgot hoztam erre, de csak egyet fogok elmondani. Aki kapcsolatba szeretne velünk kerülni, az látogasson el az üzletiangolbeszéd.hu weboldalra. De most azoknak, akik hallgatják ezt az adást, nekik azért van egy javaslatom, mert minden, amiről én beszéltem, arról beszéltem egy 45-50 perces webináriumban is a január 25-én, és ennek a felvétele korlátozottan elérhető, tehát már nincs kinn a link mindenhol, mert most új webináriumot készítünk, de erre nagyon jó visszajelzéseket kaptam, úgyhogy ezt is szeretném veletek megosztani, ez az üzletiangolbeszéd.hu/webinár_felvétel. Jó?
Tehát... majd betesszük az adásnaplóba, és akkor egyből rá tudnak kattintani, de csak a podcast hallgatói.
És ott rengeteg tippet megosztottam ezzel a félelem leküzdéssel, a nyelvtanulással kapcsolatban. Letölthető anyagok garmada van, ismersz, diszk, kék vagyok. Úgyhogy érdemes arra rákattintani, nagyon sok mindent el lehet onnan vinni, és lehet foglalni egy első beszélgetést, egy konzultációt is velem egyébként egy kérdőív kitöltése után.
Szuper, hát Zoli, nagyon sok hasznos tippet kaptunk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hogy drága hallgató, hogyha neked tetszett ez a mai adás, akkor értékelj minket minimum 5 csillaggal, és hogyha van olyan ismerősöd, akinek ez hasznos lehet, mert éppen ilyen elakadása volt angol nyelvtanulásban, akkor mindenképp hozd meg vele ezt a podcastet, hogy ő is meghallgathassa Zolinak a remek tippjeit, és kövess be minket, hogyha még nem tetted, remélem már megtetted, ha nem, akkor kövess be minket, és két hét múlva ismét találkozunk. Köszi szépen, hogy itt voltál, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, köszi, hogy itt lehettem!